a lényeges feladat mind a család kezében van. A elsorolom a lányom, ő a pénzügyekkel felél a férjével együtt, egyik a controlling, másik. Az egyik keresztfiam az az összes boltér, ami létezik az országban, a másik pedig a válogatásért. Én meg vagyok hát egy őrzi.
Te szoktál különben úgymond használt ruhákat vásárolni?
Én is.
Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Zindzi Stefán.
A mai vendégünk nevét valószínűleg szinte mindenki ismerni fogja, mindjárt érkezik ugyanis Háda György használt ruhakereskedő.
Vele arról fogunk beszélgetni, hogyan jutott hozzá az első kamionnyi ruhájához, hogyan épített országos birodalmat, és hogy a vasárnapi ebédeken egyáltalán szóba kerül az üzlet.
Azonnal kezdünk, de előbb egy rövid reklám következik.
Váltsd a saját utadat, az új vállalkozásodat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
És akkor itt is van velünk a stúdióban Háda György, a Háda alapító tulajdonosa. Üdvözlünk a stúdióban, köszönjük, hogy eljöttél.
Hát, nagyon szívesen.
Tudnál arról egy kicsit mesélni, hogy hogyan kezdődött ez az egész, hogyan lesz egyáltalán valakiből használt ruhakereskedő?
Tanulságos szerintem, meg hát lehet, hogy inspiráló is valakinek, csak hát ez az része szerintem egy kicsit, majd a végén esetleg, hogyha beszélünk róla, de ha én elmondom most, hogy mi és hogy történt, akkor nagy valószínűséggel sokan át fogják gondolni a vállalkozás indítását, folytatását, meg hogy mivel jár ez. De főleg nem erről szeretnék elsősorban elsőnek, hogy menjünk történeti sorrendbe, a cég alakulásáról, vagy alapításáról. Inkább alakulásáról beszélnék, mert a 1990-ben kezdődik ez a történet egyébként. Maga a cég történet, azt 95-től datáljuk, de elmondom majd az is, hogy történt. 90-ben tulajdonképpen az én történetemmel kezdődik. Én egy állami vállalatnál dolgoztam, 20 éven át, csak 90-ben jöttek a gazdasági meg a politikai változások, és hát lehetett látni, főleg ott felénk a keleti végeken, hogy illetve ott dőltek be leghamarabb a cégek, ott engedték el leghamarabb az embereket. Én is láttam, hogy a perspektíva semmi nincsen tovább a cégbe, nagy valószínűséggel nem túl sok ideje van, hogy úgy mondjam hátra.
Milyen volt a hangulat akkoriban?
Nem, puha, borzasztó. Majd ha esetleg eszembe jött egy sztorit mesélek erről a 95-től, tehát amikor már cég ment. De 90-ben én láttam, hogy ha nem állok a saját lábamra, mert alkalmazottként nagyon-nagyon kevés lehetőségem volt bármelyik járba, vagy bármelyik üzembe helyezkedni. De hát tőkén se volt, úgyhogy csak a nagy elhatározás volt tulajdonképpen.
Itt, bocsánat, hogyha egyet közbeszúrhatnék, hogy a gyerekkorodban így gondoltál arra, hogy te vállalkozó lesz, tehát volt bármiféle ilyen
nem, azt megmondom őszintén, hogy amíg cégnél dolgoztam nagyon sokáig, történetesen az utolsó cégnél 20 évig egy folytában, egy párszor felvetődött bennem, hogy kellene, de hát mindig ott akadtam meg, hogy nem volt ez tőkém. Sok jó ötlete volt, de nem volt ez. Hát ez a történet is egyrészt a véletlenekre épül, másrészt meg a kitartásra, harmadrészt meg a sok melóra. Ezt tudom mondani. Tehát visszatérve 90-re, én eljöttem a cégtől, hát elkezdtem, hát mit mondjak, ügyeskedni, zöldséggyümölcs felvásárlással, ami ott nálunk a helyben adott volt. Sőt, ott akkor ment tönkre az alma, a mindenféle zöldségtermesztés, mert a szovjet szállítások akkor megálltak. Hát mi meg átvettük bizományba a termelőktől, elhoztuk mondjuk Dunántúlra egy teherkocsival, és akkor nagyban láda számra eladtuk, stb. De ez csak ez egy volt a próbálkozások közül, azon kívül sok apró volt még ezen túl. Aztán én gépész létemre kitaláltam, hogy hát talán az építőiparral kellene foglalkozni. de hát olvastam én azért rengeteg ilyen gazdasági újságot, és úgy gondoltam, hogy hát ilyen üdülőhelyzetekben összeszedek egy csapatot, hát nyilván a helyiekből, akiket ismertem, és akkor elkezdtem építőiparral foglalkozni, konkrétan Hévízen, Siófokon, stb.
De mi házakat építettek?
Hát először mi voltunk az ötödik alvállalkozó, ahol kezdtük, hát mint ahogy szokás egy vállalkozó. Utána a harmadik, a legvégén azt hiszem 94-re jutottunk odáig már az építőiparba, hogy már én a második voltam, úgyhogy már az egész tűrhető volt.
És pont. Akkor hogy jött ebből a használt ruhakereskedés?
Minden mondom. Időközben mondjuk számoljuk az építőipari vállalkozás 92-től 95-ig tartott egyébként. Az előbb említettem, Hévízen dolgoztam, aztán valami életem folytán, most ha meg nem tudom mondani, összekerültem egy másik vállalkozó sráccal, aki mondta, hogy nem tud befejezni egy melót, segítsek már benne, neki Zalaegerszegen. És akkor Zalaegerszegre elmentünk, elvállaltuk ezt a melót, nem tudom, talán 6-8-an lehettünk akkor a brigádba. És akinek a házát építettük, az egy használt ruha kereskedő volt. Tehát ilyen, úgy mondjam, nagyban árulta, tehát kamionna be azt, és akkor volt 10-15 vevője, elosztotta nekik a. És akkor addig-addig beszélt, hogy próbáljam már én is ki ezt. És akkor, hát na jó, akkor...
De bocsánat, hogy lehet így meggyőzni az embert? Tehát, hogy így...
Ne, hát ez nem egy alkalom volt. Hát nyilván az is motivált, hogy látta, hogy neki nagyon jól megy, pedig én is olyan túl régen csinálja. Egyébként, ha a használt ruha bizniszről van szó, azt kell mondanom, hogy 95-ben már ez, hogy mindenki hülyére kereste magát, ez akkor legcsengett már. Tehát, kezdtek kimenni ezek a garázsba, meg pincére, meg mint egy hol árusított. Akkor mindenki bálásruhának hívja, a bálásruha az az, amikor összepréselik, mint a szalmabálát. Ma már ez megközelítőlük se ott van, ott tart egyébként. Akkor az volt a bálásruha, de ez a korszak akkor megszűnőbe volt. Akkor már, én azt tudtam mondani, hogy akkor már kellett hozzá egy kis nevezzük úgy, kellett az egy kis ész is, hogy ügyesen elmozogjunk ezen a területen. Na visszatérve az elejére, megkaptuk, innen datáljuk egyébként a Áda Kft-nek a létezését, hogy úgy mondjam. 1995. október 22-én jött meg az első szállítmány. Akkor már az egyik keresztfiam, a nagyobbik keresztfiam, ő akkor végzett a mezőgazdasági főiskolán, de hát munkahelyére nulla esélye volt, és akkor elkezdtük, viszont én még csináltam az építőipart, meg volt befejezetlen projektem, úgyhogy ketten elkezdtük, amíg én elmentem, ő csinálta, persze nem voltunk mi használt ruha boltban addig soha, családtagjaink azok voltak, és akkor elkezdtünk variálni, meg elkezdtük, hogy kellene csinálni. Aztán az öccse is bekapcsolódott, csak akkor ő még negyedéves volt, és akkor hát tulajdonképpen az első öt évben, de úgy kell elképzelni, hogy én azt az egy kamion ruhát, amit kaptam, akinek csináltuk a házát, ott abban lévő munka volt a letétje, vagy a záloga, annak, hogy bizományban idadott nekünk egy kamionruhát, akkor se került kevésbe egyébként. Abban az időben egyébként durván első időkben olyan egy kamiont adtunk el egy vagy két hónap alatt. Tehát egész.
De hát mondom, de hol adtátok el különben?
Ezt is elmondom. Tehát mi végig jártuk tulajdonképpen ennek a szakmának a teljes, egész a földszinttől, vagy a még a fenekétől, mindegy, végigcsináltuk az egészet. Úgyhogy hát volt egy zsuk még az építőiparban maradt, meg végettünk hozzá egy barkaszt, abban az időben nagyon ilyen Ford féléket nem nagyon lehetett venni. És akkor hát mentünk, ahol sikerült, kibéreltük a művelődési házat, ahol nem sikerült, akkor ott volt valami ismerősünk, annak az udvarára beálltunk, jó idő volt, akkor kiagadtuk.
És akkor meghirdetitek, hogy gyertek, vegyetek, használt
ruhát. Hát előtte szőrőlapoztunk a faluba. Persze a maga kis reklámja akkor is meg volt már ennek az egésznek.
Arra emlékszel, hogy mi volt az első darab, amit megvettek?
Tessék?
Mi volt az első ruhadarab, amit megvettek?
Nem tudom. Egy dolgot tudok mondani, hogy abban az időben még új volt ahhoz képest, és ez tulajdonképpen valamikor, nem tudom mennyire emlékeztek rá, ez a TS időkbe kezdődött, amikor nem voltak még vállalkozások, illetve nem lehetett még vállalkozásokat alapítani, és a TS-ekben volt ilyen úgynevezett melléküzemág, és azok hozták be ezt a klasszikus bálásruhát, amit mindenki árult utonútfélen, és rengeteg pénzt kerestek vele. Ez már, amit mi hoztunk ruhát, ez már nem bálás ruha volt, bálában volt, csak ez nem volt összepréselve. Tehát azért egy sokkal jobb minőséget képviselt. Így az első darab, hát nem is tudom, azt mondja, volt október, hát nyilván ilyen Jackie félék, meg egy sztorit elmondtam, hogy mikor már később nagy keresztünk is, tehát nagy kérdés adtunk kereszt, Debrecenből vagy honnan jött, kerestek meg bennünket, és akkor hát Tiszakanyár az egy kis község, 1600 arány lakossal, és akkor mondta, hogy bejöttem a faluba, beértem a táblánál, nem is figyeltem azt, hogy a tábla, de láttam, hogy mindenki Nike meg Adidas cipőben jár.
Nem véletlen.
Gondoltam, hogy jó helyen jár. Igen. Aztán persze, hogy otthon is árultuk az iskolát, ha sikerült kibérelni. Tehát ez volt a tanuló. De ettől függetlenül utána, amikor már a másik keresztfiam is levizsgázott, akkor már naposztatotunk, törtük a fejünket, hogy hát jó, hogy az így van, meg jártunk, akkor már néztük a konkurenciát, vagy néztük mások, hogy csinálják. Mondtuk, hogy ez szerintünk nem jó, így valami más kell kitalálni. És állandóan azon agyaltunk, hogy lehetne ezt megcsinálni. Az első 5 évben, vagy a harmadik, negyedik év végén már össze is jött, hogy na akkor mi lesz az irány, ahogy fogjuk csinálni a továbbiakban.
Bocsánat, ekkor már az építőipari céget teljesen elengedted. 95-ben,
igen. Tehát akkor már tudtam én, amikor megjött a kamion, hogy itt azt hiszem 4 vagy 5 hónapot még hátra az átadásig, hogy azt átadtam a helyettesemnek.
Tehát, és akkor te teljesen ráálltál le
a igen, és akkor én is bekapcsolódtam ebben, ettől kezdve, hát nem voltak alkalmazottaink, hanem a családtagjaink, nagymama, itt tudom én, anyuka, feleség, kisgyerek, mindenki ezt csinálta.
És abban biztos voltál már a legelején, hogy ez be fog jönni?
Nem voltam biztos. Egyben biztos voltam, illetve mivel még az elején említett helyzet állt elő, ez a 90-es években, amikor a munkanélküliség az eget verte, akkor meg túl sok lehetőségünk se volt, főleg a keleti végéken. Még Pesten azért itt azért eléggé, tehát így működtek a dolgok. Még az elején a másik motiváció, ami volt, az volt, hogy hát gyerekek, ebből úgy tűnik, hogy meg is tudunk élni. Fogjuk fel.
Ez mennyi idő után
fogjuk, jött? Hát két-három év után. Amikor az előbb említett módon gondolkoztunk azon, hogy lehetne ebből egy hát szervezetet, vagy nem volt hálózatra, akkor nem gondoltunk, még egész kicsibe gondolkoztunk, meg akkor még nem voltak plázák, meg semmi se volt még akkor. Itt is van egy sztori, el tudom mondani, hogy volt olyan, amikor már ott tartottunk, ott annyira ment, akkor egy felküldtünk egy srácot Pestre, persze volt bérelt lakásom, meg voltak már itt fel, akkor volt egy boltunk Pesten. Neki semmi más dolga nem volt, mint kerületenként végigjárni a utcákat, és ki volt valahol író, hogy kiadó üzleteiség, akkor telefonált nekünk, és akkor mikor volt 3-4, akkor eljöttünk, megnéztük, hogy az jó lesz nekünk, vagy mi. Akkor sajnos ez volt, nem volt üzlethelyiség. Tehát egyszerűen nem kaptunk sehol, főleg Budapesten. Itt minden tele volt akkor, de akkor még egyszer hangsúlyozom, nem voltak még se plázák, se bevásárló udvarok, se semmi nem volt ilyen értelemben. Tehát nagyon nehéz volt az üzlet tulajdonosokkal is megegyezni. Na de mégül is, hát ennek egy 3 hónapig tartott, aztán ennek a sztorinak vége lett ilyen értelemben. Visszatérek, hogy mit találtunk ki, akkor még mindig állján cigiztünk, egy ilyen kis, nem tudom, 2-3-as irodánk volt, vagy mennyi, meg még volt egy titkárnőnk, egy fiú, neki a számítógéphez értett, akkor még, azért nem voltak olyan nagy.
Igen.
Akkor még nagyon nem.
Igen. És akkor hát mindenki cégésztünk ott erősen naposzt, és akkor kitaláltuk, Kisvárdán teszteltük le egyébként a boltokat, hogy hát tulajdonképpen három fele kellene osztani ezt a ruhát, nagyon jó darabok, tehát ezt mindenki tudja, vannak közepes, meg vannak kevésbé jó darabok. Most a kevésbé jó daraboknál nem azt kell érteni, hogy az rony volt, hanem mondjuk egy kicsit kopottad volt, vagy itt tudom én. És akkor leteszteltük először az egyiket, utána a másikat, a harmadik, és a három együtt jól működött. És 30 éve történt, hát nem 20-valahány éve történt, de ez 30 év ugyan, tehát az alapjai az egész üzletpolitikának, meg az üzletszervezésnek ez az egész. Nyilván ez menet közben rengeteget kellett finomítani hozzá, azon túl, a finomításokon túl alkalmazkodni kellett a korhoz is, meg a konkurenciához, mert aztán nem semmi.
És a család válogatta a ruhákat?
Az elején, az első, mondjuk első évben, hát mindenki. Tehát én is, keresztfiaim, mindenki. Tehát mi megtanultuk a szakmát, hogy úgy mondjam, a saját kárunkon. Tehát nem kárunkon, mert végül is soha, én legalábbis nem emlékszem rá, hogy nagyon belezakusztunk valamibe. Amikor mondjuk egy külföldi cég átvert bennünket egy kamion ruhával, akkor az egy kicsit...
Nem érkezett meg a kamion?
Hát nagyon rossz minőséget kaptunk. Ja, úgyhogy voltak ilyenek is, meg rengeteg ilyen volt. Hát abban az időben azért ment ez az átverősdi, maradjunk annyiból, hogy jó pénzre adták a semmit. Úgyhogy...
Arról egy kicsit tudsz mesélni, hogy honnan szereztétek be akkor, igen, meg igen. Most, vagy hogy ez mennyire változott?
Igen. Először mindenkinek Magyarországon a number van, az a holland ruha volt, nem tudom ki mennyire emlékszik rá. Hollandiából hoztuk mi általában, illetve ragaszkodtunk hozzá, mert tudtuk, hogy azt relatív nyereséggel el tudjuk adni. Uh-huh. Tehát mindig kihoztuk pluszba. De németet is kipróbáltuk, az nem volt jó.
Mi volt a baj vele?
Hát németeknél mondjuk ott meg lehetett állítani, a lakástextil nagyon jó volt, tehát a függöny, stb. Uh-huh. stb. A ruhát azt nagyon elhordták, maradjunk annyiba. Ja, tehát nagyon nem voltak benne azok úgynevezett, amit mi szakzsargonunkban úgynevezett krém darabok.
Uh-huh.
Tehát
az ilyen, a top?
Igen, meg azért a németeknél nem nagyon vannak ezek a designer márkák. Tehát most nem akarom felsorolni, mert hát, de nagyon sok van belőle. Úgyhogy, és egyszer szólt ez a úriember, hogy nem tud nekünk semmiképpen holland ruhát, mert úgy felvitték már az árat, meg minden bajunk van, azért próbáljunk már egy angolt. És akkor, hát jó van, egyefele. Nem kerül többe se, szállítási költség is úgy jó.
Egy próbát megél alapon.
Igen. Hát kipróbáltuk, aztán eltelt egy három nap, a családtagjaink szólnak nekünk, hogy hát figyeljetek már ide, ez sokkal jobb ruha, mint amit eddig láttunk. Ha igen, akkor nézzük csak meg közelebb. És akkor azóta aztán megpróbáltunk ragaszkodni. Akkor ezek után eltelt itt egy év, meg már mindenki angol ruhát keresett. Na, akkor a holland az már csak mondjuk a harmadik
ez
sorban.
Ez mikor volt különben?
98 tájéken.
98-tól, aha.
Tájéken. De akkor már mi is kezdtünk feljönni. Először mondom, hogy csak Kisvárdán, aztán kisebb falvakba nyitottunk boltokat, de ilyen 50-60, akár picikéket, nem túl nagyokat. És így teltek az évek, mondjuk 5 évig. Igen, van ennek egy, és történettől lekanyarodtam már, de mindegy, érthető azért nagyjából, hogy nagyon mélyről indítottuk ezt a vállalkozást. Mit is akartam? Mire akartam rátérni?
Én visszakérdeznék egy kicsit, hogy keletkezik ezekben az országokban ennyi eladásra szánt használatra?
Az is egy külön történet, de elmondom akkor, hogy a mai így rákérdezte. A külföldi országokban ez úgy működik, értem alatt az Egyesült Királyságot, vagy Hollandiát, vagy bárkit, hogy a, mondjuk van egy kerület, és annak az XY utcáit, vagy az egész kerületbe jogosítványt kapnak karitatív szervezetek. Tehát Madame Curie, Vöröskereszt, Üdhadsereg, itt Angliában van, vagy Oxfam van, vagy nem is tudom, ott is 20-féle ilyen karitatív szervezet. Most ennek a karitatív szervezetnek semmilyen nincsen. Tehát sem nincsenek eszközei, hogy úgy mondjam, hogy begyűjtse, nincsenek konténerei, nincs hozzá szervezete, semmi a szervezete, van maga a karitatív szervezet. És akkor ő ezt a jogosítványt megversenyezteti ilyen feldolgozó üzemekkel, hogy úgy mondjam, külföldi feldolgozó üzemek, akit ő mi is vásárolunk, eladja neki itt a X forintért, vagy azt mondja, hogy a begyűjtött ruhának az X százaléka engem illet, mármint a karitatív szervezetet. Ez szinte rá lehet húzni minden országra ezt, hogy ugyanezt csinálják, és így ők begyűjtik egy raktárba, ha nem bírják feldolgozni, akkor eladják a maradékot. Hát itt az elején akkor be lehet menni abba is, hogy az elején mindenki mondott ránk mindenfélét, hogy nekünk fizetnek azért, hogy behozzuk, nem is fizetünk érte.
Ez akkor volt, szép lett volna.
Meg, hogy rongyot hozunk, meg mit tudom, mindenfélét. Ez akkor volt egyébként, nem tudom, mennyire emlékeztek rá, amikor itt behoztak több ezer tonna valóba hulladékot. És akkor lerapták egy tanyára. Utána felfedezték, meg megbüntették őket, meg minden. Azért valóban a kinti cég fizetett, azért, hogy megszabaduljon tőle. De mi nem azok voltunk, csak könnyű volt összekeverni. Hát most ennyi az egész. Úgyhogy ezeket visszatérve a ruházatra, egyébként a Magyarországon is van ruhagyűjtő, gondolom találkoztatok már. Vannak konténerek. Most a külföldön még annyi van, hogy ott háromféle módszer van, az úgynevezett konténeres, van az úgynevezett háztól házig. Úgy működik, hogy ilyen zacskót bedobnak a postanádába, hogy 12-én el fogjuk vinni, tedd ki a ház elé.
Aha. Mint mondjuk a zöld hulladék itthon.
Igen, a háztól, ez a háztól házig, meg egy időben kitalálták, hogy cash for clothes, úgy hívják ezt, hogy fizet érte valamennyit. Tehát vigye be a ruhát, megnézték, és mondta, hogy fizetek érte neked egy fontot, egy kilóért, vagy egy fél fontot. És akkor leadta ezekre a helyekre, begyűjtötték, ők meg a szintén eladták. Vagy lengyeleknek, magyaroknak, stb. Tehát egyébként a más országokban is sok nagyon jó, abban az időben, amikor nekünk kezdtünk feljönni, hogy úgy mondjam, akkor kint is nagyon ment el lengyeleknél, lengyelek voltak a konkurenciáink nagyjából, majdnem mindenhol összetalálkoztunk vele. Arról már nem is beszélve, hogy azoknál a cégeknél, ahol nem szállítottunk, elég sokan voltak már. Már lengyelek ott dolgoztak. Yeah. Vagy esetleg már logisztikai munkakörbe, stb. Tehát itt ilyen helyeken nem sok esélyünk van. És akkor elkezdtünk fejlődni. Igen, ám, de itt fejlődött egy probléma. Mi van a maradékkal, amit nem lehet eladni? Mert ez egyre nagyobb mennyiségbe. És akkor véletlenül, ez volt a véletlen, összetalálkoztam egy szintén, most azt nem tudom, azt hiszem Magyarországon, egy sráccal, és akkor azt mondta, hogy ő meg pontosan azt a ruhát keresi, amit az úgynevezett Afrika minőségnek hívjuk ezt a mai napig. Ez azt jelenti, hogy fordítsuk le egyszerűen, amit Magyarországon vagy X országban nem tudnak eladni a maradékot, azt szintén válogatják egy bizonyos módszer szerint, ahogy az afrikai piac megkívánja, összeválázzák, hogy úgy mondjam, hajókonténerbe rakják és kiszállítják akárhova.
Ebből jó Gána. Pénz van, vagy pedig ezt úgy mondom,
Ez egy filléres áru egyébként. Most ebben a élő munka, hogy mondjam, rágolásba, egy kicsit nehéz ügy, de működik a cég. Na mindig a lényeg az, hogy ezzel a sráccal összetalálkoztam, és mondja, ő meg pontosan ezt csinálja, neki meg kellene beszállítani. Fú, mondom, akkor jó, gyerekek.
Van, van dögivel.
Akkor megtalálja egymást a kereslet, és a kínálat.
Akkor most, hogy nem, határcsillagoség, mert addig az tartott vissza bennünket, így rendben van, de hát a maradékkal mi a fenét csináljunk. Úgyhogy velük azóta is 25 éve működünk egyébként.
24-25 éve.
Jó, igen, jó sikerült beszélgetés volt. Úgyhogy, de ő is fejlődött, mi is fejlődtünk. Úgyhogy...
És akkor ti is többet tudtatok behozni, hiszen nem kellett de, amiatt mert aggódni, akkor, hogy...
Igen, mert a kint azért nem veszik, hogy mondjam, kint komolyan vették ezt a hulladék kezelést. Akkor is már. Tehát mindenféle, tehát be kell nekünk bizonyítani, hogy a hulladékot azt hova tesszük. De egyébként ez a srác, aki foglalkozik az úgynevezett Afrika minőségi ruhák eladásával, ő kitalálta azt, hogy van neki darálógépje, meg az olyat, amit totál nem lehet adni, azt valamilyen cementgyáraknak eladja a fűtése. Szóval magyarul, amit mi közösen, vagy hát teljesen mindegy közösen, vagy nélküle, vagy együttműködve létrehozunk ezt a elalattalan minőséget, ez mind el van. Nem eltüntetve, mert az nem lehetne, tehát az képtelenség, hanem ez mindennek megvan a helye, de ezt be is kellett bizonyítani, bizonyos helyeket. Most már nálunk is nagyon, nagyon szigorúan veszik, hogy úgy mondjam, mindenről be kell bizonyítani. Most jelen pillanatban, hogyha ugorjak egy nagyot a mostani helyzetre, a jelen pillanatban mi már körülbelül 5 éve, de lehet, hogy még több, csak válogatott, tehát előválogatott ruhát veszünk. Tehát ezt nem ezt a vegyes, vegyes úgynevezett konténerest, hanem ez le van a válogatni, bizonyos százaléka meg vagyunk egyezve, és csak azt küldik el.
Ha jól tudom, te is küldted. Bocsánat, ha jól tudom, ti is küldtök ki embereket Angliába most már.
Igen, volt, mert mondjam, hiába magyaráztuk el, hogy nekünk ez a minőség kellene, ez kényszer volt egyébként, nem azt kaptuk érte. A pénzt azt nyilván megkérték érte, mert abban meg kellett egyezni. Úgyhogy inkább jobbnak láttuk, hogyha küldünk saját embereket ki, és akkor ők a mi, hogy úgy mondjam, szájízünk szerint válogatnak majd kint a ruhát, nyilván mérték, meg mit tudom én, mindenfélét.
Mire figyelnek? Lehet egy ilyen kis szakmai titkot, hogy mire figyelnek a válogatást
során? Hát a minőségre elsősorban, meg a márkára, meg tehát sok mindentől függ. Tehát az amikor szólt, az a szortírozók, ezek minden cégnél egyébként nálunk is úgy van, mivel most már elég sokan vagyunk, hogy a legjobbak azok, hogy úgy mondjam, kinevelődnek, mint egy X helyen, most nem akarok titéket mondani, hogy megkezdi itt, aztán mindig lép feljebb egyet, amennyiben ő arra alkalmas. Tehát nálunk is a legjobban fizetettek egyébként, akik árazzák, minősítik, stb. A ruhát. És akkor utána jönnek a következő szint, utána jön a következő szint. Úgyhogy így működünk most jelen pillanatban, de hát most már 300-an vagyunk körülbelül, úgyhogy már szalagok, rendszerek vannak. Hát ha egyszer arra jártok, akkor majd megnézitek, hogy ez már a korra valóban fejlődtünk, ahogy az elején említettem, hogy a anyukáktól, meg a nagymamáktól kezdve
Ők most már pihenhetnek.
Ők nem pihennek már, nem kell nekik aztán.
És itthon mennyire tudatosan osztjátok szét az üzletek között, hogy a szempont, hogy... Milyen a vásárlóerő egy üzletnél?
Mondjuk úgy, hogy az elején az teljes megérzésből, hogy ide azt kellene. Nyilván megnézzük mindig a helyszínt előtte, ahol kivéreljük. Most már ezt nem én csinálom át, hanem az egyik keresztfiam, mert rá van osztva az üzletek kezelése. Megnézik, ha van egy ajánlatunk, de van ehhez is most már nekünk, hogy úgy mondja, profi, aki üzlethelyiségek kiadásával foglalkozik. Sokszor esetleg megtudjuk, hogy még mielőtt ez nyilvános lenne, hogy XY, mondjuk X rossz van, mondjuk kiköltözik, és oda van esélyetek. Uh-huh. De szempont, óriási szempont az, hogy mennyi. Tehát mennyi a per négyzetméter ár. Uh-huh. Tehát ez nekünk nem mindegy. Mert azt tudjuk, hogy egy bizonyos négyzetméter ár belefér, mert tudjuk azt, hogy kb. Mekkora forgalom lesz, de ez mind csak satszolás. Jó, hát nyúltunk mi is mellé elég sokat, úgyhogy főleg a kisebb helyeken. Itt Budapesten is nyúltunk mellé, tehát nem hiába.
Ez az üzlet része.
Igen, igen, igen. Mostanában már inkább csak nagyobb alapterületű, tehát 500 négyzetméter körül vagy a fölötti helyeket bérelünk ki, mert most számoljátok ki, hogy egy 50 négyzetméteres bolttal nekünk ugyanannyi a dolgunk, mint egy 500 négyzetméteres. Tudni, mi nem tudjuk ezt az egészet franchise-ba üzemeltetni, mert az lenne a legigazibb. Hogy
franchise... Nem tudjátok különben.
Nem, nem, de ez ellenőrizhetetlen. Aha. Most képzeld, de oda viszek neki, csak most egy példát mondok, 100 kiló krémet, aztán azt ő mondjuk vagy eladja, vagy jó pénzért eladja, és akkor hoz nekem 100 kiló másodosztályú ruhát. De nem lehet. Tehát ez nem olyan, mint a XY áruház, hogy ebből volt 10 darab, ebből volt 15 darab, ebből volt 100 darab. Úgyhogy ez nem szóval ez, hát 96 boltunk van most jelen pillanatban az ország területén. Ez úgy van, úgy oldottuk meg, hogy vannak területi felelősök, ilyen úgynevezett shop menedzserek, és akkor azok összetartanak mondjuk 10 boltot. De szinte állandóan ellenőrzik, problémákat felvetik. Hát itt a fluktuáció is most munkahelyek között lehet válogatni. Tehát valaki azt mondja, hogy 5000-re többet fizet az XY másik ruházati cég, akkor 5000-re elmegy, plusz elmegy. Ha neki pont annyi hiányzik, mondjuk az albéletéhez, csak most mondta, hogy példát. Tehát ez nem csak a mi döntésünk, ez kényszer. Tehát szeretnénk mi franchise-ban, nem próbálkoztunk vele, mert mindig megálltunk ott, hogy nem lesz jó. Visszatérve a tehát ezt az eladási módszert, vagy ezt a kereskedelmi módszert, ezt is többszöri, hát nem azt mondom, hogy vita, de többször neki ugrottunk, hogy hát lehet, hogy változtatni kellene rajta, lehet, hogy így. Tehát mindig a beszélgetés végén ahogy jutottunk, hogy mégiscsak
ez legyen. Jó, ez egy...
Most nem kell itt nagy dolgokra gondolni, mert azért nekünk is rengeteg kiadásunk van, tehát az előbb említett élő munkaerő, a villany, akármi. Tehát mi örülünk egy kis, ha jó pluszosok vagyunk, de két számjegyű pluszra ne gondoljatok. Tehát egy számjegyű az már egész jó.
Most pedig egy rövid szponzorációs blokk következik, hamarosan viszont folytatjuk újra Háda Györggyel.
Itt is van már velünk Címer Gergely, a Raiffeisen Bank kereskedői fizetési megoldások üzletágért felelős igazgatója. Szia, üdvözlünk a stúdióban.
Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Az első kérdésem rögtön az is lenne, hogy mik ezek a kereskedői fizetési megoldások. Gondolom a készpénzen és a bankkártyán túl vannak ennél izgalmasabb, vagy újszerűbb dolgok is.
Ma már vannak más lehetőségek is, igen. Annyit előjáróba hadd mondjak el, hogy a Raiffeisen Bank tavaly szeptember 1-én indította ezt az üzletágát. És a célunk az elejétől fogva az volt, hogy többet nyújtsunk, mint egy klasszikus kártya elfogadás, hiszen abból van jó pár szereplő már ma is a hazai piacon. És mi éltünk azzal a lehetőséggel, amit Quicknek hívnak, nem biztos, hogy erről akár ti, akár a hallgatók már hallottak. Ez szintén tavaly szeptember 1-én indult ez a hazai fizetési megoldás, ami az azonnali fizetési infrastruktúrára épült tulajdonképpen. Ugye az azonnali fizetési rendszer idehaza 2020-ban indult, azóta ugye az átutalások most már 20 millió forintig azonnal 5 másodpercen belül teljesülnek, és már akkoriban azért várta a szabályozó és a piac, hogy milyen fizetési megoldások lesznek kereskedőknek erre alapozva. Pár sziget jellegű megoldás született, ugyanakkor a szabályozó felismert, hogy ahhoz, hogy legyen valami, ami tényleg elterjed, és a kártyával versengeni tud, további szabályozásokra van szükség, ezért eléggé sok új szabálymódosítás született, ami 2024. szeptember 1-től léptek élesbe, és innentől van lehetőség arra is, hogy ez a Quick brand névre elkeresztelt megoldás ténylegesen elterjedjen. Ami a legfontosabb változtatás volt az az, hogy ma már minden lakossági mobil alkalmazásnak képesnek kell lennie erre a fajta fizetésre, illetve ez teljesen díjmentesen kell nyújtani a bankoknak, az ő ügyfeleiknek, ahogyan a kártyához hasonlóan, tehát itt a tranzakciónként díjakat mi sem vonhatunk a mi ügyfeleinktől, akik így fizetnek valahol. De hogy hogyan is néz ki ez a Quick? Ez legegyszerűbben a QR kódon keresztül lehet elmagyarázni, tehát egy QR kódot látok akár egy kasszarendszeren, akár a képernyőmön egy webshopos vásárlásnál, én ezt a telefonom kamerájával egyszerűen leolvasom, megnyílik a banki banki alkalmazás, ott látom, hogy 5800 forintot kell kifizetnem a kereskedőnek, jóval hagyom, és ez azonnali átutalás már teljesül, és a pénz pedig ott van a kereskedőnél. Dióhéjban ez tulajdonképpen ennyi. Ami fontos, hogy ezt a QR kódot úgynevezett deep linkként is meg lehet jeleníteni, tehát egy kattintható gombként tulajdonképpen egy webáruházban, illetve NFC-vel is lehet sugározni. Ez az NFC technológiát, ezt minden nap használjuk, akkor is, ha nem tudjuk, ez az érintésmentes kártyás vásárlás technológiája, tehát fizikai környezetben is, hogyha én odaérintem egy ilyen terminálhoz, és a mi termináljaink ezt tudják, akkor ugyanúgy megnyílik a banki mobil alkalmazáshoz, ahol csak jóvá kell hagynom az átutalást tulajdonképpen. No de akkor vissza az elejére, tehát nekünk az volt a stratégiai célunk, hogy minden eszközünkön legyen az akár egy posztterminál, egy egyszerű softpost megoldás, vagy egy webshop megoldás, mint kártya, mint pedig quick elfogadást biztosítani tudjunk, és ez most arra már el is értük, tehát ténylegesen egy kereskedőnek csak velünk kell szerződnie, hogyha mindkettőt szeretné elfogadni.
És miért jobb ez egy sima kártyás fizetésnél, akár a kereskedőnek, akár a vevőnek?
Én úgy mondanám, hogy más igazából. Tehát az, hogy ez most kényelmesebb vagy olcsóbb, ezt tranzakció típusonként vagy fizetési helyzetenként érdemes talán vizsgálni, illetve kereskedő, illetve vásárlói szempontból. A legtöbb előny egyértelműen azért a kereskedőnél jelentkezik, hiszen ez leegyszerűsítve olcsóbb, mint a kártyás fizetés. Nem azt mondom, hogy tized annyiba kerül, de azért ez már érzékelhető bármelyik kereskedőnek, hogy ténylegesen a költségszint az más lett. Ez mindenféleképpen minden kereskedőnek szerintem egy elsődleges szempont ma, amikor fizetési szolgáltatást válasz, hogy az neki mennyibe fog nap végén kerülni tulajdonképpen. A vásárlói szempontból ma még ennyire egyértelmű előnyöket nehéz talán felsorakoztatni, tehát itt a kereskedőknek szükséges meggyőzni a vásárlókat, hogy inkább ezt használják. Ami egyeseknek előnyt szokott jelenteni, hogy itt ugye, amikor én így fizetek, akár mondjuk egy webshopban, nekem nem kell semmilyen olyan érzékeny adatot megadni, amitől tartok esetleg, hogy ellopják. Nem azt szeretném mondani, hogy a kártyás fizetés az veszélyes lenne, mert ma már ugye erős ügyfélhitelesítés, meg nagyon sok minden létezik, de itt tulajdonképpen én egy sokkal aktívabb fél vagyok, tehát nekem kell indítani az átutalást, és semmi olyan információ nem közlekedik az interneten, aminek köszönhetően engem fel tudnának törni, maximum a bankszámla számom, de én azt bárkivel nagyon szívesen megosztom, és várom az utalásokat.
De gondolom az sem mindegy, hogy egy cégnek mondjuk egy boltja van, vagy esetleg több, egy nagyobb üzletlánca. Mi a különbség, tehát ilyen szempontból mit ajánlasz mondjuk annak, akinek egy boltja van, és mit annak, akinek mondjuk több?
Világos. Ilyen szempontból én a quick és a kártya között nem tennék különbséget. Itt a kereskedőnek szerintem az áraelőny az elsődleges szempont mindenféleképpen. Az, hogy milyen eszközt választ, az ugyanakkor már fontos lehet. Egy olyan kereskedőnek, akinek viszonylag kevés tranzakciója van, a softpost megoldásunkat szoktuk javasolni, ezt akár ugye a saját telefonján tud ennek köszönhetően kártyát és quicket is elfogadni, nem kell hozzá külön egy nehéz eszköz, amit fel kell tölteni, ez mindig nála van. Ez a legegyszerűbb megoldás. Ennek ugye talán a hátránya az lehet, hogy ezen például mágnes csíkleolvasó nincsen, tehát szép kártyával nehéz így fizetni, ameddig mindenki nem csinálja meg persze a virtuális szép kártyát, de a nagyobb kereskedőknek, akinek több boltja van, azért a klasszikus POS terminált szoktuk javasolni, de az is fontos, hogy ezeket a POS terminálokat sem úgy kell elképzelni, mint akár csak pár éve, tehát ezek tulajdonképpen okos kis androidos számítógépek. Nekünk is van már olyan megoldásunk, ami nem csak kártyás fizetés lehetséges, hanem mobil egyenleg feltöltés, gázszámla befizetés, vagy valamilyen előfizetésnek az elintézése. Tehát nagyon sok mindent erre ma már rá lehet tenni, és ami fontos szokott lenni a kereskedőknek, hogy mindezt egy eszközön. Tehát nem az van, hogy különböző terminálokat kell nekem kihúzni a pult alól, hogyha mondjuk valaki lottózni akar, vagy valami mást akar venni, hanem akár különböző entitásokat is tud kezelni egyetlen egy készülékről, ami egy érték tud neki lenni. A legnagyobbaknak meg a kasszarendszer integrációt szoktuk javasolni, mi minden ilyen fizetési megoldásunkat ilyen machine-to-machine kapcsolati szinten is kiajánljuk, úgynevezett API-okon keresztül, és már több nagy kasszarendszerrel is így integrálódtunk. Nekik azért, tehát akiknél ilyen online, önkiszolgáló kassza van, ott azért szerintem ez a legelőremutatóbb, hogyha a technológia szintén integrálódunk velük.
Tiszta sor, hogy említetted azt is, hogy leginkább a boltosoknak az érdeke ez, és nekik meg kell győzniük a vásárlókat. Jelenleg mit láttok különben, hogy az átlagember mivel szeret fizetni?
Az átlagember bankkártyával szokott fizetni, Apple Pay, Google Pay, Walletek, tehát ez vásárlói szempontból szerintem ez nagyon-nagyon kényelmes, és azon még dolgozni kell, hogy ez verhető legyen így a quick oldaláról, de például az online térben egy fizetési kérelmes fizetés tud majd ennyire kényelmes lenni, ez ugye úgy működik, hogy nekem, mint vásárlónak meg kell adnom a bankszámlaszámomat, vagy a hozzátartozó másodlagos azonosítómat, ami egy jóval egyszerűbb út, és akkor nekem küldnek egy fizetési kérelmet, amit csak jóvá kell hagynom, le kell okéznom, és jóval kevesebb dolgom van. Tehát, de ma még itt nem tartunk, ami e-commerce felületünk már ezt igazából tudja, ezt már el is kezdtük értékesíteni, de úgy gondolom, hogy nagyon komoly edukációra is szükség van még idehaza ahhoz, hogy a vásárlók tudják, hogy mi az a Quick, hogyan működik, és szerintem a jövő év tud ebben egy áttörés lenni. Információink szerint nagyobb közműszolgáltatók tervezik bevezetni ezt a megoldást, számlaleveleken rajta tudnak lenni ezek a QR-kódok, amikor ténylegesen tömegekhez fog ez eljutni, és valószínűleg otthon kényelmes környezetben szívesebben kipróbálja az ember, mint mondjuk sorban áll, vagy fizikai környezetben, ahol hátulról már lögdösik, hogy haladjunk, és csak érni is oda a kártyadat, vagy a jó rekkészpénzt.
És hogyha mondjuk egy vállalkozás átállna erre a Quick-es megoldásra, az mivel jár? Akár logisztikailag, akár anyagilag?
Átállásról én nem beszélnék, mert nem az van, hogy kártya vagy Quick, hanem pont az a lényeg az értékajánlatunknak, hogy mindkettő, és majd dönts el a vásárló. Hogyha ő jól pozícionálja ezt, akkor a vásárló a Quick-et fogja választani, és neki ez érdeke, hiszen így olcsóbb, és ezzel jobban jár. Tehát ami dolga van, hogyha például mi ügyfelünk, akkor szól nekünk, hogy szeretne Quick-et is elfogadni, és másnaptól működik. Tehát ez nem egy nagy ördöglakat ma már azzal a technológiával, amivel mi kijöttünk a piacra.
Címer Gergely, köszönjük, hogy itt voltál, mi pedig folytatjuk Háda Györggyel.
Nagyságrendileg tudsz valamit mondani, hogy ehhez a 100 bolthoz mennyi ruha érkezik?
Nagyságrendileg.
Egy hét alatt, vagy nem tudom.
Amit eladunk, azt tudom, hogy kb. Megmondani, ez kb. 10 millió kiló.
Tehát ezt így nem annyira tudom felfogni.
Nagyon sok. Igen. De 96 boltba. Tehát... ez az, amit konkrétan eladunk, vagy krémként, tehát darabáras, vagy kilónként, vagy olyan az esőáras. Most egy dolgot tudni kell, de ezt mindenki tudja, ezzel nem árulok el nagy üzleti titkot, hogy minden boltban egy készlet ruha egy hónapig van kint csak. És egy hónap után az egészet lecserélik. Most az még egyszer átmegy egy válogató soron, ami olyan belőle, ami a következő kategóriába még megfelel, tehát méretileg, meg sok minden kritériumon, ami méretileg megfelel, az esik a következő kategóriába, vagy az azt követő kategóriába. Tehát a krém, meg az úgynevezett kilós, az egy hónapig van kint, meg van az úgynevezett esőáras, az itt Budapesten nincsen egyébként, vidéken van, partnerrel együtt, nem is tudom, vagy 8 vagy 10, de lehet, hogy több. Ez meg úgy van, hogy hétfőtől péntekig, tehát hétfőn mondjuk, X az ára, kedden már előre ki van írva, hogy olcsó. Leutánzott bennünket a Aldi most. Annyi különbséget tett, hogy szombaton már csak 5 forint volt.
Így volt, így van.
De péntekre egyébként, hogy úgy mondjam, nekünk sem marad már csak 150 kiló, vagy mit tudom én.
És azt ki és, vagy hogyan döntitek el, hogyha mondjuk bejön egy ruha, hogy mondjuk ez a ruha, ez a budapesti boltba menjen, vagy a...
Ilyen nincs. Ilyen képtelenség. Nincs?
Akkor hogyan?
Hát nálunk szalagon megy. Aha. Úgyhogy az nincs.
Tehát, ahova jut?
Így van, persze. Ha. Tehát van az asztalsor, mondjuk maradjunk a krémnél, ott rátűzik a lopásgátlót, nem, beárazzák, rátűzik a lopásgátlót, az árát, a végén becsomagolják, beszkennelik ebbe a zsákba, mondok egy számot, 58 ezer forint értékű ruha van, X darab. Tehát otthon. És akkor a végén mondja aki a logisztikát vezeti, hogy mondjuk Budapest 3-asba, vagy Budapest 6-os boltba kell vinni ruhát. Tehát úgyhogy nagyon volt olyan, hogy Kisvárdáról feljöttek Budapestre, ismerem őket, hogy mi Budapestre sokkal jobb ruhát hozunk.
Csalódtak?
Csalódtak, mert ugyanaz volt, mint Tiszakanyáron a boltba. Mert nincs, tehát nem képtelenség különbséget tenni. Tehát ez nem lehet. Most úgy kell most már elképzelni, hogy tehát beérkezik a kamion, leszedik, és akkor két vagy három szalagon etetik fel a szalagra, és akkor ott megy különböző. Meg még van egy hátulütője ennek borzalmas mennyiségű raktár kell. Megmondom, hogy miért, mert nekünk, amikor vásárolunk, akkor meg kell vennünk az ellenkező évszakot is. Meg kell vennünk a nyáron, meg kell venni a télit is. Vagy fordítva. És ezeket le kell minősíteni, vagy teljesen leminősítjük készre, hogy félig meddig, és azt még egyszer át kell engedni majd a soron újra minősíteni, hogy ez megfelel, nem felel, stb. Tehát nem egyszerű.
És egyszer egy interjúban mondtad, az számomra ilyen nagyon-nagyon-nagyon meglepő volt, hogy nincs írásbeli megállapodás ja, a kintivel. Szóbeli?
Mai napig nem hiszik el nekem.
Hát, ez tényleg nehéz.
Apek se itt el egyszer. De mondtam neki, hogy hát végülis nem tudtunk mit kitalálni, nézzen meg a számlát. Itt
a számla. A számla az megvan, persze. Igen,
itt tessék. Azt mondja, de mutassuk egy szerződést, és nincs szerződés. Mai napig így működik. Tehát, de ebből az ipar... Nem.
Működik.
Hát mondok én egy egyszerű dolgot erre. Mondjuk, én itt maradjunk Angliánál, tök mindegy melyik országban, Angliába. Én vásárolok ruhát, és nem fizettem ki, vagy később fizettem, vagy nem akartam kifizetni, vagy sokat kedvelem, de nem fizettem ki, ez a lényeg.
Legközelebb nem adják el.
Tessék?
Akkor gondolom, legközelebb nem adják el.
Nem. Nem, az körülbelül egy héten belül én Európában nem kapok ruhát. Mert nem ismernek fizikai értelemben, mindenki nem ismer engem, a nevet azt ismerik. Tehát az hitszegység, hogy én hiába megyek el egy másik helyre, hogy adjál már nekem.
Nem
olyan nagy a piac itt, hogy úgy mondjam, nevezzük úgy, hogy a nagyobb volumenűek, azok is ismerik egymást, meg nem túl sokan vannak. Tehát nincs ezerféle. Tehát van-e neki is, hiába van esetleg három válogató üzeme, de ő a főnök, vagy X dönti el. Tehát hozzáfutnak be a szálak, hogy most kivizettek-e engem, vagy nem vizettek ki engem.
És különben Anglián kívül próbálkoztatok más országból?
Hát nem nagyon. Anglia, hát most az Angliát az Egyesült Királyságot kell érteni teljesen.
Igen.
Jön Angliából, akiről beszéltem, aki már most 20 éve partnerünk, ők skótok.
Skótok, aha.
Skócia. Walesből egy nagyon kevés, meg Észak-Írország az is egy kevés. Tehát a két legjobb partnerünk, akivel ma is partneri viszonyba állunk, az a skótok, meg az északírek. Tehát érdekes módon Angliába is, tehát az is egy nagyon jó minőségű, csak az itt hadseregnek egy nagyon nagy gyűjtőhelye. Ott nem alakult ki ilyen családdias jellegű, tehát ilyen, ott rendes üzleti, na ők egyedül, ők csinálnak időnként nagy ritkán egy-egy papírt. Volt itt olyan egyébként, amikor úgy felvitték az árát, hogy az valami hihetetlen. Most még visszatérek egy mondat elejéig, mert ez relatív új, hogy a skót és az északi partner, akiket 18-20 éve partnereink, azokon most egy próbaüzemben már megy egy az előbb említett úgynevezett Afrikára történő válogatás. Ezt a kinti charity boltoknak a maradékát kapjuk mi meg, tehát ez nem is kerül be a mi logisztikai központunkba, ez egy teljesen különálló Kisvárdán bezárt gyárnak, a gyárat alakítottunk át, de most megy a próbaüzeme. Ahhoz mi nem értünk, megmondom, az eladásához nem értünk, nyilván. Tehát nekik meg régi kapcsolataik vannak Nigériával, Gánával, Kenyával, stb. Tehát, és akkor mondták, hogy hát együtt dolgozunk már régen, próbáljuk meg ezt a vonalat is, és akkor nem kell utazgattatni a maradékárot, hogy úgy mondjam. Tehát ez egy új vonal, nem dolgozunk még eleget. Az előbb még visszatér a legeslegelejére, hogy honnan vettük észre, vagy hogy ez viszonylag jól megy, meg ehhez hasonló kérdés volt. Ezt onnan vettük észre, hogy se éjjelünk, se nappalunk nem volt. Tehát, akkor még a lányom nem kapcsolódott be, még ő egyetemre járt, tehát három felé, hét hetente észre találkoztunk. Menni kellett ezért, azért, üzleteket kellett nyitni, menni kellett a papír. Most már azért nagyjából mindennek megvan a
most helye. Most már a dolgok.
Igen, tehát magyarul hogy úgy mondja, megszerveztük a céget, jó, hát nem most, már régebben. Ez. És akkor most már mindig egy kicsikét könnyebb dolgunk van olyan értelemben, hogy azért ez a számítógép, vagy hát az internet világa, ez nem kell most nekünk minden esetben, mert Budapesten is van egy irodánk, itt van a PR, meg a HR, a PR, meg a HR elsősorban, mert HR-rel elég sok, van, ahol naponta 2-3 ember megy el, aztán mindig 10-12 emberből.
Nem unatkoznak ők se akkor.
Nem a ők. Most nem kell nekünk, azt akartam ezzel mondani, nem kell nekünk 280 kilométerről mindig utazgatni, hanem csak bekapcsoljuk, és akkor beszélünk egymással. De egyébként az angolokkal ugyanis.
És mik azok a feladatok, amik megmaradtak a család kezében, tehát amit nem, amire nem vettetek fel külön ember?
A lényeges feladat mind a család kezében van. Elsősorban a lányom, ő a pénzügyekkel felél a férjével együtt, egyik a controlling, másik. Az egyik keresztfiam az összes boltér, ami létezik az országban, a másik pedig a válogatásért. Én meg vagyok Háda György. Nem. Valóban van egy Háda Kft. Én a vagyonkezelő Kft.-nek vagyok az ügyvezetője, de mivel én már eléggé benne vagyok a korba, kimélnek a gyerekeim, úgyhogy tehát a mindennapi munkába, a konfrontálódásokból, abból nagyjából kiveszem a részem. Nyilván a stratégiai döntéseket azt négyen hozzuk meg minden egyes esetben, és akkor ahhoz képest, ahhoz tartja magát mindenki. De hát ez, nem vesztünk még sose össze, úgyhogy 20-30 év ez jól működik. Most lesz egy nagy buli, majd...
Ja, 30. év.
Igen, most 20. október 22-én lesz. Hát nem tudom mennyire, mert azért az Alegerszegről elég macera eljönni, de mi biztosítunk egy napi szállást, meg ott azt az estét egy szórakozó. Nem ritkán van ilyen.
És különben egy ilyen, például egy családi vasárnapi ebédnél előjön az üzlet, vagy ott nagyon szigorúan külön?
Nincs üzlet.
Ott nincs üzlet. Nincs. Az nagyon szigorúan be van tartva akkor.
Nem, hát pont eleget vagyunk. Nem így irodában vagyunk, hanem mindenki külön van. Van olyan eset, hogy naponta egyszer találkozok, pedig a szomszéd irodában van. Tehát neki is más a dolga, nekem is más a dolgom, mindenkinek más a dolga. És azt hát nyilván persze a TB, meg TB ügyintézés, stb. Visszatérve, vagy válaszolva a kérdése, tehát az ilyen szakirányú feladatokat, ami nem teljes bizalmi kérdést képvisel, az persze nyilván fizetett emberek csinálják.
Tisztasor.
Uh-huh. Úgyhogy, hát nagyon sokat lehetne erről mesélni, 30 év az rengeteg idő. Úgyhogy, de hát hál' Istennek mindenki bírja a strapát, úgyhogy nincs ezzel mit kezdeni.
Említetted, hogy a konkurencia az mindig nagyon kemény volt, és ezen az elmúlt években mennyire változtatott a konkurencia, Vinted, meg a Facebook Marketplace?
A konkurencia nekünk egy jó ideje már, most meg nem mondom, 5-8 éve, nekünk a Festation. Uh-huh. Tehát nekünk velük kell megküzdenünk, a lányokat, az árazó lányokat néha elvisszük, nem néha, koncepciózusan elvisszük boltokba, direkt megnézik ott az árakat, hogy a mi árainkat úgy állítjuk be. De a festésönök, hát azok közt is van a legalja, egy fokkal feljebb, most nem akarom felsorolni, ki kicsoda, melyik széget, nem akarom nekik reklámot se csinálni, nekünk velük kell megküzdenünk tulajdonképpen más használatolás. Nincs. Felmértük, szoktunk felméréseket csinálni, tehát mindenféle kérdésbe, ami bennünket érdekel, de például a Háda Kft. Ismertsége 86%-os. Tehát ha országosan nézzük, az nem egy rossz szám.
Nagyon nem, igen.
Igen. Tehát, de sok kérdésbe a minőségbe, vagy mi változtatjuk, persze mindenki szeretné, hogy olcsóbb legyen még minden, de hát van én is szeretném, sőleg a feleségem szeretné, hogy olcsóbb legyen. Mindig mondja nekem, hogy megint elmentem a üzletbe, és akkor nézd csak, ez ennyi volt, meg annyi volt. Jó, hát most mit csináljunk, nem? Ez van. A vintage, ez a most a honlap, ez a
csereberi. Igen, tehát, hogy igen.
Igen, vannak, akik esküsznek erre a vintage-re, meg a környezet tudatosságot kérdezted még korábban. Azt hiszem,
szerintem magadtól mondtad, de igen.
Igen, igen.
Akartunk rátérni mi is.
A környezet tudatosság az az érdekes módon én nem nagyon hittem ebbe a felmérésben, mert erről jutott eszembe, a fiatalabb generációnak inkább, hogy úgy mondjam, nem érdeke, hanem annak érdekes, vagy ők veszik komolyan, inkább így mondom. Tehát a fiatalabb generáció, az idősebbek azok praktikusabbak, olcsóbb, akkor megveszem meg, ha jó rám. Meg volt ez a designer dolog. Az az igazság, hogy 30 éve figyeljük, ahol nem beszállítunk ruhákat. Korábban rengeteg designer cucc volt benne. Csak megjelentek a fast fashion-ök, és attól kezdve így kezdett eltolódni. Van benne mai napig is. Lehet, hogy arányaiban is ugyanaz, illetve már nem ugyanaz, mert van benne fast fashion elég sok. A fast fashionnek lehetni, nem akarok megsérteni senkit, de már XY áruházat is lehetne fast fashionnek nevezni. Mert egyébként, hogyha ő nem megy a többi után, akkor ő le fog maradni. Most én csak az ő fejével gondolkodok, hogy azt mondja, hogy hát a szomszédban jól megy, akkor itt a XY cégnek, akkor nekem is muszáj lemenni. Egyébként a ruhák ugyanonnan származnak. Ugyanott csinálják a Hongkongba, Burmába, sorolhatnám. Az, hogy meg az na, elég jó, hogy elég sok műsort láttam már én is, amikor a tévébe vagy akármilyen műsorba mondják, hogy mekkora környezetszennyezésre jár ezeknek a ruháknak az előállítása, hogy egy farmer előállítja, az Isten tudja, mennyi vizet szennyezik a patakot vele, meg ez azért, hogy mondjam, megfogja az embereket, ha nem is mindenkit, de ha valaki egy kicsikét odafigyel rá, akkor megfogja őket, hogy hát azért nekem az egyik ennél a Skót cégnél, az van kiírva a plakátra, vagy nem is tudom mire, hogy a használat sosem megy ki a divatból. Így van?
Nagy igazság.
Komolyan ez a szlogénje, hogy a használat ruha soha nem megy ki a divatból, de nem megy. Hát most régebben mondta, mert elárulják ezt az egyenlő cuccokat, mert ha azt veszük, bemegyek egy boltba, lehet, hogy... De a mi boltunkban stílusosan fel lehet öltözni. Hogyha valakinek főleg van rá ideje, akkor válogattam egy pluszt, akkor ahhoz fogok keresni egy. Találkoztam már olyan, hogy jaj, nem tudnál nekem, egy piros nadrág kellene nekem, az atya Isten, mondom, honnan az is, honnan egy piros, mert pont az hiányzik a kollekciójából, de van ilyen, hogy kivárja, és sőt, hát volt egy olyan sztori, régen volt, mentek kirándulni, mondjuk akárhova, mondjuk Görögországba, és akkor a idegenvezető mondta, hogy az angol hölgy is jöjjön már, tőlünk őketeszkedik.
Az igen. Te szoktál különben úgymond használt ruhákat vásárolni?
Ez is az.
Ez is az.
Alsóndrág, igaz, nem? Farmer az, igen. Sok esetben egyébként ez az akkó például tök új, teljesen új volt, bilétával minden együtt, zsebe be volt varva, mindenféle. Hogy ezt miért csinálják, azt nem tudom, elég sok mindent találunk benne, hogy egy az egybe bolti, ki se bontották.
Nagyon nem túl sok. Nem tetszett.
Lehet, megvette a feleségenek, vagy van, valaki, és azt mondja, hogy menjen már fenébe, de ez nem jó nekem. Aha. Tehát általában én a lány, vagy a szükségem van valamire, akkor a lányoknak szólok, hogy lányok kellene nekem egy valami.
És akkor még a válogatásnál félreteszik?
Igen, és akkor félretesznek mondjuk tíz pólót. Uh-huh. Abból egy hát, ha mondjuk tetszik nekem. Meg hát a...
Tízből egy, ez az arány?
Lehet. Nem tudom, mert különben nem... Hát a fiataloknak más a ízlés, most idézőjelben ízlése, mint nekem. Tehát én mondjuk annyira nem vagyok odáig, munkatársam is mondják, hogy nekik a fekete az a menő szín most. Szerintem meg nem.
Tehát, kicsit visszatérnek, hogy ugye most már 30 évesek vagytok, akkor a fast fashion márkák megjelenése volt a legnagyobb kihívás?
A végén. Tehát először voltak még ilyen, volt a Humana, stb. Voltak ilyen nagyobb cégek, akik előttünk itt voltak már a piacon, a Humana. Egyébként én a Humanának a meghívására egyszer voltam Amerikába. Régen volt már, vagy tizenvalahány éve. És ott láttam először ilyen, mert képtelen voltam elképzelni, hogy használt ruha boltot mondjuk 1000 négyzetméteren. És ott láttam először, hogy ez a, mondjuk már ott hagyták a Tesco-szerű áruházat, már felépült egy új, Isten tudja mi a neve, és abban a Tesco-szerű áruházban ott használt ruhát. És ment. Kérdeztük az üzletvezetőt. És a vintage-ekre még visszatérve, érdekes módon Amerikába, ott, sőt, tőlünk is vannak, akik vintage-et vásárolnak. Tehát lehet, hogy a mi válogatóink kidobják másodosztályba, vagy, vagy Afrikába, de ő eljött és mondta, hogy neki ez kell, farmerba, itt még lillavalás legyen, meg az Isten tudja, ezek a vintage-ek. Most már én is tudok ennyit belőle körülbelül. De Amerikában egyébként ott abban az időben nagyon menő volt, a vintage voltok. Szóval azt csinálták, mint Amerikában mindent. Fogták, és akkor volt egy vintage cucc, ami akkor menő volt, és lemásolták simán. Tehát csináltak újból, de mintha vintage lenne. Közben nem az volt.
És az, hogy mostanában egyre többen saját maguk eladják, mondjuk így interneten a használt munkáikat,
az, annyira,
azt ti nem érzékelitek, mondjuk biztosan?
Annyira nem, nem. Tehát valami, nyilván valahány százalékot elvesz tőlünk. Nem, az eleinte megijedtünk ezektől a úgynevezett garázsvásároktól, meg, de most nem hiszem, hogy annyira. Hát egyébként nekünk még egy dologról nem beszéltem, nekünk van egy webáruházunk.
Ezt akartok is kérdezni.
120 ezer darab a készlete, ahol minden egyes darab be van fényképezve, le van mérve, minden vonatkozásban. Jó, így is visszajön az a 10-15 százalék, de tudjuk más webesektől, hogy ott is ugyanez az arány. Az, tehát az új ruhánál is ugyanez az arány. Hát a visszaküldött.
Ja, tiszta sor.
Igen, 10-15 százalék közt mondok. Ha ez, azt mondták, ha ez annyi, akkor úgy fogadjuk el.
Jól pörökülön van a webáruház?
Igen, igen. Érdekes, hétvégén nagyon. Akkor érnek rá, szerintem böngészni jobban, meg mit tudom én. Sokszor a webeseknek, sőt, ilyenkor, mikor most ezt nevezzük úgy, hogy az őszi idén jön, ilyenkor szombaton is be kell nekik jönni dolgozni. Tehát visszakapják máskor az idejüket, vagy kifizetjük, de a leves, tehát nekünk is, hogy mondjam, a mi cégünknek is van egy úgynevezett, van hat hónap nagyon jó, nevezzük így, meg hat hónap, amikor a fogunkat csikorgatjuk. Tehát január-februárban az game over. Július-augusztus megint. Meg vannak ilyen közepes, vagy elmegy hónapok.
Az ősz az jól
megy. Úgy szoktam mondani, hogy túl éljük túl. De a karácsony sem mi miénk annyira, mostanában már az is kezd egy kicsit úgy feljönni. De régebben nagyon durva volt a karácsony előtti visszaesés.
És akkor melyik a legjobb hónap?
Legjobb hónap? Hát most jön majd szeptember, október, november, igen. Meg nyár előtt a március, április, május. Ha az nem jól jön nekünk számszakilag, akkor
kezdesz aggódni.
Akkor igen, igen, akkor gyerekek valamit. De nem, szóval, hogy mondjam, túl sok újat nem tudunk kitalálni. Akciózunk, persze mindig mi is csinálunk minden ugyanazt megcsináljuk, amit más cégek, kupon, meg minek hívják, lehet jelentkezni, hogy a fenébe. Nem tudom már mi a neve. Ezt nem én csinálom, úgyhogy...
marketingre különben mennyire kell odafigyelnetek? Vagy már mondtad, hogy 86%-os az ismertség, akkor kell még ezzel?
Hát persze, a marketingnek nem megy. A marketing az, azt évelején tehát meg van határozva, hogy az össz árbevételnek hány százalékát költhetjük rá. Tehát ez egy korábbi gyakorlat szerint megy. Nyilván, amíg bevezettük a céget, addig sokkal nagyobb marketing kellett ennek. Sokkal durvább, nem durvábban, sokkal rámenősebben kellett. Most figyelemfenntartás miatt is kell, meg hogyha meg vagyunk még. Tehát ezt meg lehet figyelni más cégeknek is, hogy a McDonald's-ot is hiába ismeri mindenki. Csak ráerősítenek időnként egy kicsit, hogy mégiscsak itt vagyunk a helyszínen. Úgyhogy a marketingünk az van egy csapatunk, akik csinálják a filmet, tehát ezeket a
TikTokokat?
Mindenfélét, ami jön.
Ezt teged nem érdekel már annyira?
Nem, én megnézem, én nem értek hozzá. Én csak annyit értek, hogy hát nekem ez nem tetszett, vagy. Mert van, hogyha nagyobb, nagyobb lélegzettű reklámot akarunk kiadni, akkor előtte megnézzük, mondjuk mutatnak négyet.
Aha.
És akkor mondani, na akkor rábólintunk mindjárt, hogy akkor ez menjen.
Ezekre a kis videókra azt gondolom, az nem a legfelső
szinten. Tudják a koncepciónkat, úgyhogy ettől kezdve nincs miről beszélni. Ők itt vannak Pesten általában, tehát ők jobban elérnek bármit, modelleket, meg mit tudom én. Úgy kérdezi tőlem a feleségem a nőklapjába, hogy ki ez a két nő? Hát mondom, mit tudom én, hát soha értem, nem láttam. Sőt, mondom, a Krisztit kérdezel, azt se tudja, hogy bárkit kérdezel. Nem, ilyen értelemben. Hát nyilván a visszatérve az előbbire, amit ez nem kellünk feltétlenül fizikai értelemben mi, az... Azt megcsinálják, de tudják, hogy nekünk mi az, amit így elhatároztunk, hogy úgy mondjam, hogy mi szerint megyünk, vagy mi az, ami túlzás, vagy itt nem kéne, mert hát kezdtük mi is persze, angol használatról, hát kezdtük a magunk módján, azt is a PR-t, azt is ott, onnan kezdtük, ahonnan kellett. Aztán később kialakult a logó, meg a szlogen, ezt mindenki jóvá hagyta, azóta így működik. Uh-huh. Az is már nem is tudom, nagyon régen időt. Nem a logót, meg a jelszót használtuk, vagy a jelmondatot használtuk ki, vagy találtuk ki először dolgoztunk.
Az ráért.
Én röviden kitérnék még arra, hogy a cégvezetés mellett egyébként polgármester is vagy Visszafanyáron. Hogy fér bele ez a kettő egymás mellett? Hát, meg mennyire hasonlít egyébként a két munka?
Úgy, hogy nagyon hosszú történet előzménye van ennek, hogy ez miért lett így. Én vagyok a legnagyobb adófizető, illetve mi vagyunk a legnagyobb adófizetők.
Ez még azért nem meglepő.
Igen, a községbe. Azon kívül nem a polgármesternek a személye az lényeges. A személye a lényeges. Másodszor a csapatot kell, tehát amikor én oda kerültem, nem volt túl jó a csapat, most már jó a csapat, úgyhogy ők megcsinálnak mindent. De egyébként én azt hittem, hogy sokkal kevesebb munkával jár, de minden nap el kell töltenem 1-2 órát a hivatalba. Tehát akár mennyire szeretném, hogy nem. Uh-huh. Hát most el lehet képzelni, egy polgármesternek, ez úgy működik, nem tudom, mennyire van egy polgármester ismerőt, de az utolsó 1 forint 20 fillérről is alá, tehát csak a polgármester iratja alá, senki uh-huh. más. Tehát ilyen értelemben sok az elfoglaltság, de a csapat jó.
Következő választáson fogsz indulni?
Hát ezt nem biztos. Nem tudom. Lehet.
Sok a kettő együtt néha, nem?
Hát nem. Mondom, hogy én a cégnél viszonylag megkímélnek. Uh-huh. És most el lehet képzelni, hogy mondjuk én 19 éves korom óta munkaviszonyba állok. Most nem is tudom, hány éve vagyok már nyugdíjas egyébként, mert sose voltam egy percig se nyugdíjas. Milyen dolog az, hogy felébrednék reggel, felkelnék, és akkor nincs mit csinálni.
Te szabadidődben mit csinálsz különben?
Szabadidőmben? Hát, focit a szeretem. Kisvárdára drukkolok.
Jársz ki meccsekre is?
Á, persze, persze. Meg zenéltem valamikor, gitároztam és doboltam, és hát a 70-es években majdnem mindenki gitározott, azt tudni kell. Vagy zenekart alapított. A pincében van egy ilyen kis herkendjünk, vagy gitározok, vagy billentyűzök, vagy énekelgetek.
Egyedül vagy
barátok? Egyedül, sőt, rá fel kell tenni azért, és a feleségem nem szokott szólni időnként.
Hangos!
És szoktál egyébként azon gondolkodni, hogy nyugdíjba menj?
Nem. Hát nyugdíj az egyenlő lenne a... Nem. Nem is tudom elképzelni. Uh-huh. De egyébként nekem velem együtt is srácok vannak, ismerőseim ők is, azt mondják, nem. Tehát ha nincs munkája, nem lenne munkája, akkor is találna, de tudom, mindenkinek van valami.
Valami.
Igen. Uh-huh. Nem, hát most az ember minden reggel felébredt x éven keresztül, és akkor mondom, egyszer csak nem kell csinálni semmit. Hát ismerek ilyeneket egyébként, hogy konkrétan elmenj nyugdíjba, hogy na, hogy azt ő most megváltja a világot, most körülbelül el van maradva egy csomó munká, mindent meg fog csinálni. És akkor láttam én itt, tudom én, négy hónap múlva, hogy ott áldogál a kapujába. Mondom, na mi van, Gabi? Hát elfogyott a munka. Mondtam neked, hogy el fog fogyni, nem?
Egyet visszakérdeznék még az üzleti részhez. Azon sose gondolkoztatok, hogy külföldön megjelenjetek hádaból?
De. És? Mi minden végigjártunk, minden. Nem. Egyrészt nem lehet irányítani. Romániában működik jelen pillanatban is a web. Annak megrendeléseink is, szép lassan az is kezd feljönni. Romániában próbálkoztunk, aztán nyitottunk is vagy három üzletet, de nem volt rentábil is. Uh-huh. Lengyelországban csak szétnéztünk. Ott meg rengeteg a konkurencia. Úgyhogy ekkor be is fejeztük ezt az oldalát. Mondtuk Magyarországon. Hát Magyarországon jelen pillanatban szerintem ennyi van. Valami kevéske van még, amit le lehetne fedni. Sőt, sokszor kapunk leveleket is, hogy hát de ide miért nem jöttök el? Hát komolyan, hogy mondjuk Budapestről legöltöztem Siófokra, és most nekem nincs hova járni.
96 üzlet, azt mondtad?
96, igen.
Hát az a 4 az még, hogy szép keret legyen.
Nem, a cél az, azt megmondom őszintén, most a 30. évfordulóra, az a 100 volt. Uh-huh. Nem jött össze.
Hát.
Majd össze. De egyébként most kettőn dolgoznak még. Mert az a helyzet, hogy a üzleteinket is most már uniformizáltuk, hogy úgy mondjam. Tehát Soprontól kezdve bárhova, benéznétek, mindegy, úgy néz ki, ugyanúgy néz ki. Tehát ugyanaz a szolgálatra felírás, színek, mindenféle. Most megyünk sorba, és akkor most már úgy készítjük elő a boltokat, hogy a saját, tehát nem csak bemegyünk, odaadták, kimeszeljük, és ott akkor majd menjen. Uh-huh. Ezen az egyszerűbb. De szerintem már ezt elvárják. Tehát hiába ez egy ilyen üzlet, tehát használt róla üzlet, most már elvárják itt is. A Corvinban volt olyan, hogy a külföldiek bementek, majd amikor vásároltak és kijöttek, akkor mondták neki, hogy ez egy használt róla üzlet volt.
Nem tűnt fel nekünk?
Nem, hát mert mondjuk nem, meg nemek se engednék egyébként. Különben a plázákba se engednek mindenhol bennünket.
Erről hallottam, hogy azt mondják, hogy ide inkább ne jöjjön.
Ja, már én nem is tudtam, hogy van ilyen, hogy van A pláza, meg B pláza. Uh-huh. És akkor volt az A plázába.
Ez változott azóta? Vagy ez
nem is próbálkozunk, meg nem tudjuk kivizetni.
Egy az drága.
Drága. Tehát mi nem is akartunk menni. Egy jegyen egyszer akartunk, vagy próbálkoztunk, és akkor hallottuk ezt, hogy ami igaz, A pláza. Veszten egyébként, de mindegy. De nem, nekünk nem jó az. Tehát nekünk az a jó, amik az első plázák voltak, ott már úgy annyira nem megy. Egyébként szerintem a bevásárló udvarok mennek jobban. Tehát a mi szempontunkból. Tehát lehet, hogy az emberek jobban szeretik, hogy mégis van tágas tér, nem csilli-villi, nem tudom, tőlük kellene megkérdezni, minden ember nem kérdezhetek meg. De nekünk érdekes módon egyébként úgy tűnik, hogy a bevásárló udvarok az, amelyek úgy megfelelnek.
Még egy utolsó kérdésem lenne. Minden vendégünktől meg szoktuk kérdezni, hogyha egy tanácsot adhatnának annak, aki vállalkozás indításán gondolkodik, akkor mi lenne az?
Hát ebben a mai világban újat nem tud kitalálni, ezt kijelentem előre. Újabbat tud kitalálni, tehát teljesen mindegy milyen szakmában, de rendkívül elkötelezettnek kell lenni, meg tudomásul kell venni, hogy nem csak ő lesz a vállalkozó, az egész családja az lesz, meg lehet, hogy még a rokonsága is az lesz, az elején legalábbis. Hát kitartónak kell lenni. Hát meg milyen tűrőnek? Tűrni kell, mindent el kell tűrni. El kell viselni, inkább így mondom. Tehát el kell viselni sok mindent. El kell viselni azt, hogy most buktam, el kell viselni, hogy most nem úgy jött össze, hogy kiszámoltam. Ja, és egy jó tanács. Sose számolja ki előre, hogy mennyi lesz a nyeresége. Ez úgy sem annyi lesz.
Felesleges ideges kezdeni.
Hát igen. Nekem voltak ilyen ismerőség, kiszámolom, ilyet ne tegyél. Kitartónak kell lenni, és piszkosul sok munka, nagy munkabírásnak az nagyon sok kell hozzá. Tehát meg tájékozottnak kell lenni, egyébként sorolhatnám itt munkaügyek, pénzügyek, amennyiben alkalmazottja van. Hát magának azt mondja, nekem azt mondta a Lappekes annak idején, hogy maga nem számít, hogy most be van jelentve, vagy nincs bejelentve. Maga a vállalkozó, azt csinál, mit akkor felül a mélyen nappal dolgozhat. Nincs beírva a jelenlétébre akkor is. Úgyhogy ez nehéz ügy. Nehéz ügy. Újat nem tud. Van, aki így nagyon rátapint a lényegre, szoktam ilyenekkel találkozni, hogy aztán mik lettek belőle, azt nem tudom. Lehet, hogy ti gyakrabban találkoztok ilyen feljövő vállalkozókkal, de nagyon kitartó. Hát azt szokták mondani, hogy ha két nagy krízis túlél egy vállalkozás, akkor az hétszentség, hogy megmarad. Hát mi már túléltünk kettőt, ott a válság, meg a Covid. Tehát a Covid, hú, rossz rá gondolom, inkább nem is gondolok rá.
Legyünk pozitívak.
Igen.
Háda György, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Nagyon szívesen.
Nektek pedig köszönjük, hogy megnéztétek az adást, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, és fizessetek elő a HVG 360-ra. Sziasztok!
Sziasztok! Váltsuk az ígéretes pénzügyi terveket együtt valóra. A műsor támogatója a Raiffeisen Bank.